Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A Látók szóljatok című sorozatunkban a 100. előadáshoz érkeztünk. A mai témánk Ámos próféta. Hogyan is jutottunk ehhez a prófétához? Úgyhogy a Látók szóljatoknak eddigi 99 előadásában eljutottunk már Jézus Krisztusig, és Jézus Krisztus fellépése után körülbelül az első másfél évig, addig az időszakig, amikor Jézusnak az életére törtek, amikor a híres betesdai eset megtörtént. És azt említettem kedves nézőinknek, hogy olyan prófétákat fogok felidézni ezzel a betesdai esettel kapcsolatban, akik ellen különösen sokat tettek a saját korukban, tehát mondhatnám így is, hogy üldözött próféták voltak. Hát miért is volt üldözött próféta Ámos, aki egy egyszerű ember volt, barompásztor volt, hogy mondja a Biblia, vadfügefa termesztéssel foglalkozott. Miért lehetett ő üldözött próféta? Kiderül majd a mai előadás során. Annyit hadd vessek előre, hogy Ámos az időszámításunk előtti 8. században élt, fellépése körülbelül a 760-as, 750-es évekre tehető, és ő a déli országrész szülötte volt. Meg is mondja a könyvében, hogy Téko a városából származik, és nem a déli országrészben működött, tehát Júdában, hanem az északi országrészbe ment Izraelbe, hogy figyelmeztesse ezt a 10 törzset, hogy ha nem változtatják meg a gondolkodásukat és az erkölcseiket, hamarosan elkövetkezik az asszír fogság. Ez a fogság valóban be is következett időszámításunk előtt 722-ben, tehát mondhatnánk mai szóval, hogy Ámos hiába prófétált, körülbelül 30-40 évvel az esemény előtt nem hallgattak rá. Mit is hagyott ránk örökül Ámos? Tehát az első író próféta ő, Mózes óta. Mózes, aki tervszerűen rendezte könyvé az iratait, Mózes óta Ámos az első író próféta, akit aztán követ Hóseás, Ézsaiás, Jeremiás és a többiek. Nagyon érdekes könyv Ámos könyve, és szeretném, ha kedves nézőink is elolvasnák ezt a 9 fejezetből álló nagyon rövid próféta iratot, amely meglepő módon hasonlít egy újszövetségi könyvre is. Ez az újszövetségi könyv Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele, amelynek a felépítése szinte ugyanolyan, mint az Ámos prófétái. Miért? Ámos a könyvét az idegen népek megszólításával kezdi. 6 népet szólít meg, 6 olyan népet, amely körbevette a zsidók országát, és elkezd ezeknek a népeknek a jövőjéről beszélni. Csak ezután tér rá az északi ország részre, a 2. fejezet 6. versétől, de aztán olyannyira, hogy egészen a 6. fejezet végéig 4 prédikációját rögzíti, és egy jajmondást csatlakoztat a prédikációk után. Ezek után következik a 3. része a könyvnek, amely látomásokról szól. Isten 5 látomást adott ennek a prófétának, és ezekről olvashatunk a 7., 8. és a 9. befejező fejezetekben, hogy aztán majd a 9. fejezet egy óriási záró akkorddal érjen véget, és így ebből a 3 plusz 1 részből áll Ámos prófétának a könyve. Miért is kezdi tehát a könyvét úgy, mint Pál apostol is a római levelét, hogy először azokról beszél, akik nem tartoztak Isten népe közé, tehát Izrael népe közé, pogány népeket sorol fel. Azért tette ezt Pál apostol is, és előtte több évszázaddal Ámos próféta is, hogy jelezze, hogy habár minden embernek nincsen vallása, meg nem is lehet hite, de minden egyes embernek van lelkiismerete. És a lelkiismeret törvénye biztos törvény az életben. Aki a lelkiismeret törvényét áthágja, tulajdonképpen ugyanazt a vétket vonja magára, és annak következményeit is, mint aki valaki vallásosan vagy hívő módon vétkeznék. Nos hát, Ámos, amikor megszólítja ezeket a népeket, még ez is rendkívül precíz, pontos felosztás, hogy melyekkel kezdi. Először a szíriabeliekkel, aztán utána szótejt a filiszteusokról, majd a főníciaiakkal folytatja, aztán ammoniták, moábiták, edombeliek kerülnek sorra. Miért kezdi a szíriabeliek megítélésével? Azért, mondja a könyvében, mert ők vas cséplőkkel csépelték Gileádot. No, nem aratta Gileád földjén, nem erről van szó, hanem olyan kegyetlenek voltak, hogy a háborúikban, az Izrael földjére való betöréseikben vas cséplőket használtak arra, hogy az embereket agyonverjék. Tehát azokhoz fordul először, akik a lelkiismeret törvényét a legsúlyosabban áthágták, akik a cséplő porává tették az embereket. Erről egyébként Királyok és Krónika könyveiben is olvashatunk, a szíriabeliek Damaszkusz különleges kegyetlenkedéseiről. Aztán utána kikkel folytatja? A folytatás a filiszteusokkal és a föníciaiakkal történik. Miért? Azért, mondja Ámos, mert ők viszont emberekkel kereskedtek. Arra használták fel a pénzt, illetve úgy gyarapították a pénzüket, hogy megvettek egyszerű, szegény zsidó embereket, és más országokba vitték őket, és ezekkel kereskedtek. A Biblia Mózes könyveiben egyébként az emberkereskedelmet gyilkosságnak tartja, és Isten azt mondta Mózesnek, hogy ahogy a gyilkosság, a szándékos, a kész akar gyilkosság, de természetesen a gondatlanságból elkövetett gyilkosság is halálbüntetéssel sújtandó, az emberkereskedelem is, tulajdonképpen emberlopás, ugyanannyi, mint emberölés, ez is halálbüntetéssel sújtandó. Nagyon jól lehet látni ennél az első fejezetnél, Ámos próféta könyve első fejezetében és a második fejezetnek a legelején, hogy a próféta tulajdonképpen a lelkiismeret és a Mózesnek kijelentett 10 parancsolat meghiúsulását kéri számon ezektől a környező népektől. Aztán következik Edom, az edomiták esküt ellenségei voltak a zsidóknak, és rájuk azért mond átkot Ámos, mert alig várták, hogy a zsidókkal valami rossz történjék, és akkor alamuszi lesipuskás módon rátörtek a zsidókra, és a koncon marakodtak, tehát, hogy az atyafia ellen irgalmatlanok voltak, hiszen az edomiták Ézsau leszármazottai, Ézsau Jákobnak az ikertestvére volt, tulajdonképpen rokonságban álltak a zsidó néppel, de ennek ellenére a legkegyetlenebb barátok, vagy a legkegyetlenebb rokonok hírébe kerültek. Beszéltem erről már részletesen sorozatunk egyik korábbi adásán, amikor Abdiás próféta könyvét ismertettem önöknek. Nos hát, nem tudok többet beszélni erről az első fejezetről és a második fejezet első 5 verséről, de minden esetre Ámosnak a szándéka nagyon is világos, nagyon is körülhatárolható. A prófétának a küldetése minden néphez szól, nem csak a zsidó néphez. Már fülünkben csenghet Ézsajásnak adott kijelentés, hogy kevés az nékem, hogy az én szolgám légy, sőt a népek világosságává is rendeltelek. Tehát az ószövetségi proféták sohasem csak a zsidó néppel foglalkoztak, érzékenyek voltak a környező népek erkölcseire, életére is, és nekik is adtak útmutatást és tanítást. De az biztos, hogy Ámos proféta könyvének a legjelentékenyebb része, tehát a második fejezet 6. versétől a 6. fejezetnek a legvégéig az Izrael bűneivel foglalkozik, tehát az északi országrész bűneivel, amelyek sajnos nem nagyon maradtak el a környező népek bűneitől, bűnei mögött, és Ámos ezeket részletezi rendkívül alaposan, rendkívül határozottan rámutatva a bajok gyökerére. Tulajdonképpen, ahogy említettem önöknek, 4 prédikációt sűrít, illetve szerkeszt egyé, egy jajmondás sorozattal lezárva ezeket. Most nagyon gyorsan kellene összefoglalnom önöknek, hogy miről is szólt Ámos. Mire figyelmeztette ezt az északi országrészt, amely ekkor hihetetlen gazdasági felvirágzást élt át. A társadalmi helyzet nyugodt volt. A fogságnak, az asszír fogságnak még híre hamva nem volt. Rendkívül elbizakodottak voltak az emberek. Természetesen egy ilyen történelmi korszakban kialakult a nagyon gazdagok csoportja és a nagyon szegényeknek az osztálya. Itt is volt emberkereskedelem, itt is volt emberek megalázása, itt is volt emberek borzalmas kiszipolyozása. De ha röviden kellene önöknek érzékeltetnem, azt mondanám, hogy Ámos 3 dologra hívta fel az emberek figyelmét. Az egyik dolog az volt, hogy azt mondta Ámos, hogy ami jellemzi ezt a történelmi szakaszt és az országnak a mostani életét, ez az erőszakos cselekményeknek a feltűnő megszaporodása, tehát hogy az emberek két könyökkel és sem Istent, sem embert nem tekintve fogtak hozzá céljaik megvalósításához. De a fő kifejezés itt ezekben a prédikációkban, hogy majd olvasni is fogom, az erőszakosság, az erőszakoskodás. Az emberek nem tisztelték sem a lelki ismeret, sem a hit törvényeit, az emberség legelemibb szabályait rúgták félre, mert úgy gondolta mindenki, hogy neki joga van többet szerezni, neki joga van jobban élni, mint eddig élt, vagy ahogy a többiek élnek. És ebből az erőszakoskodásból jön a másik kulcsfogalom, amire többször utal Ámos próféta, és ez a kényelem szeretet. Hogy az emberek tulajdonképpen a kényelmükért vállalták az erőszakoskodást. Micsoda skizofrén, micsoda tudathasadásos állapot. Az ember a napja egyik felében erőszakoskodik, hogy a napja másik felében kényelmesen élhessen. Valahogy ez nem passzol össze, nem illik a kettő egymáshoz. Szívet kell cserélni annak, aki erőszakos emberből mondjuk délutánra és estére át akar vedleni nyugodt, pihenni vágyó, békességre vágyó emberé. Hát ez nem nagyon megy. Nem nagyon megy a mai világban sem, amelynek szinte kicsinyített képét kapjuk meg itt Ámos próféta jövendőléseiben. Ami Izrael történetében kicsiben megtörtént, és éppen ezért rendkívül időszerűek ezek a bibliai proféták és proféciák, ma nagyban történik meg az egész világon, az emberek kiméletlen erőszakoskodása határokat nem ismer, de csak azért, hogy aztán élvezhessék, úgymond, annak a gyümölcsét, amit nem egészen becsületes, sőt egyáltalán nem becsületes úton, módon vívtak ki maguknak. De van egy harmadik kulcsfogalom is, amire Ámos próféta felhívja a figyelmünket, és ez az, hogyha egy társadalomban elárad az erőszakoskodás, és az emberek istene a kényelem, a luxus, a fényűzés lesz. Na de egy társadalomban mindig kell, hogy legyen egy szűrő. Régen azt mondtuk, hogy az értelmiség. Megint régebben azt mondtuk, hogy valami vallás, vagy valami lelki, szellemi kontroll, ellenőrzés. Ma már nem tudom, hogy mit mondjunk, Ámos minden esetre azt mondja, hogy az erőszakoskodás és a kényelem szeretet mellé, hogy úgy mondjam, a vallás, az egyház, mai szóval élek, falaz, tehát ezeket jogosítja, ezek mellett elmegy, nem feddi meg az embereket, nem figyelmezteti az embereket, hogy az életnek a legnagyobb értékei azért nem elsősorban azok az értéket, amelyeket pénzen lehet megvenni, azoknak is megvan nyilván az értékük, használati értékük, szükségleti értékük, de az élet nagy értékei azok, amelyeket nem lehet pénzen megvenni. Szeretetet, szerelmet nem lehet pénzen megvenni. Hűséget, örömet, békességet nem lehet pénzen megvenni. Ezeket csak a jellemvonások kialakulásán keresztül lehet elérni. És attól az Istentől tanulva, akit Ámos próféta könyve döbbenetes finomsággal, de félelmetes nagyságban mutat be, többször is visszanyáró refrén a könyvben, hogy aki a földet teremtette, aki az egeket teremtette, aki az egész világ mindenséget teremtette, az Úr az ő neve, aki az embert teremtette, és akinek az embernek meg is határozta azt, hogy hogy éljen, és hogyan törekedjék ezekre az igazi javakra. De amikor az Istennek a papjai, amikor az Istennek a szolgái tulajdonképp szemet hunynak az erőszakoskodás fölött, sőt, talán ők is betársulnak ebbe, sőt, talán ők is cinkosai a gazdagoknak és azoknak, akik letapossák, hogy mondja Ámos, egy öltő saruért eladják a szegényeket, és akik szintén osztoznak a kényelem szeretetben, akik szintén benne vannak ebben az egész játékban. Nos, hát ez a három dolog, amire Ámos próféta rendkívül érzékeny módon rátapint, és azt hiszem, hogy ma, ha a mai világról látleletet kellene kapni, akkor Ámosénál jobb látleletet ma sem kaphatnánk. Az erőszakoskodás, a kényelem szeretet és a hamis vallásosság, valami döbbenetes összekeveredése az, ami előidézte a tarthatatlan állapotokat, és ami miatt Isten nem odázhatta el már a zsidó nép egy részének a fogságba vitelét. Összefoglaló jelleggel a 6. fejezetben, tehát a proféciák végén Ámos így szól mindhárom dologról. Akik a veszedelem napját messze gondoljátok, és az erőszaknak széket emeltek, akik elefántson pamlagon hevernek, és az ő nyoszolyáikban elnyújtózkodnak, és a nyái legjavából és a kihízlalt borjakból lakmároznak, akik hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidé. Ezeket szólította meg, ezeket az embereket szólította meg Ámos. A mózesi 10 parancsolat, egyáltalán a mózesi erkölcsi és polgári törvényeknek a szellemében Archer, az amerikai bibliatudós mutatta ki, hogy Ámos az egyik leghíresebb proféta, egyébként minden proféta ezt teszi, de Ámos különösképpen, aki a mózesi törvényeknek az elodázását, illetve meghiúsulását számon kérte, a leghatározottabban számon kérte a zsidó népen, hiszen ez a nép azért volt más nép, mert kapott olyan tiszta törvényeket, rendelkezéseket, amelyek szerint élve egészen más lehetett, mint a többi nép. Nos hát Ámos a déli országrészből az északi országrészbe átvándorolt proféta, aki nem kendőzte a bajokat, aki nem beszélt félre, aki nem mismásolt, aki nem mentegette a rosszat, hanem rámutatott, de szeretettel, kérlelő módon, az emberek figyelmét felhívva, hogy fordítsanak hátat ennek az önpusztító és másokat pusztító életmódnak, ez az Ámos proféta bizony üldözött profétává vált. Na de ugyan ki üldözte? Nem tudjuk pontosan, hogy az ország mely részein járt, de járt Bételben is, a múlt előadáson Bétel volt az egyik központi témánk, ugye az ismeretlen júdai proféta esetében, aki megfette első Jeroboám királyt, és leszáradt a keze a királynak, aki meg akarta ragadni a prófétát. Nos hát Bétel most is a fő színhelyünk. Bétel főpapjától indult ki Ámos próféta üldözése. Lehet, hogy az egyszerű emberek szívesen hallgatták a prófétát, lehet, hogy sokan elkezdtek gondolkozni, lehet, hogy sokan már a megváltozás küszöbéig is elérkeztek, de egy valaki, a legfőbb főpap, az országnak a legfőbb vallási tekintélye kegyetlenül Ámossal szembefordult. Ezt már olvasnom kell a Bibliából, mert a Bibliának az egyik legfélelmetesebb része. Egyben az emberi történelem többször ismételte önmagát, tehát ez többször is megismétlődött a történelemben. Ma is ismétlődik, sőt ismétlődni is fog. Sajnos elmondhatjuk Babits Mihállyal, hogy balga az emberi faj, elrontja a jót is, nem tanul az ember, házakat épít, és aztán egy gyermeki civakodásért fölébük szökken, és újra lebombázza őket. Mindig ez folyik az emberi történelemben, az építésnek és rombolásnak ez a váltójátéka. Ezzel kapcsolatban idéztem már önöknek Habakuk könyvének az 5 jaj mondását, amelyben szerepel ez is, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek hiába valóságnak fáradoznak. Vagy idézhetném önöknek Bölcs Salamon híres szállóigévé vált sorait, hogy nincs új a nap alatt, mert ami van és ami lesz, csak az, ami tegnap volt és tegnap előtt. Sajnos az emberiség ismétli a hibáit. Jó figyelni erre a történetre, hogy legalább személyesen mi magunk ne essünk bele ebbe a hibába. Mit is csinált ez a bizonyos Amáziás, Bétel főpapja Ámossal? Ezt mondja el a 7. fejezet. És elküldött Amáziás Bétel papja Jeroboámhoz, Izrael királyához, ezt üzenvén. Pártot ütött ellened Ámos az Izrael házában. Nem tűrheti az ország az ő mindenféle beszédét. Mert így beszél Ámos. Fegyver által hal meg Jeroboám az Izrael, pedig fogságba vitetik az ő földjéről. Ámosnak pedig így szólt Amáziás. Menj el, próféta, fuss el Júda földjére, ott egyet kenyered, és ottan prófétálj. Bételben pedig ne prófétálj többé, mert a király szent helye, és az ország székháza ez. döbbenetes egy vallási vezető részéről ez a körmönfontság, ez a ravasság. Hogy viszonyult Amáziás Bétel főpapja a királyhoz? Ugye második Jeroboám ült Izrael trónján, és bevádolta Amáziás, Ámos prófétát, mondván, hogy hát mindenféle beszédet, össze-vissza beszél, ma így mondanánk, össze-vissza beszél. Az ország jólétben van, a gazdagok gazdagok, a szegények szegények, de hát a kiáltásuk szerencsére nem hat fel az ország trónusáig. Jött itt egy próféta, rámutat a bajokra, megtérésre hívja fel az embereket, Istenhez való térése. Össze-vissza beszél ez az ember, hát nem jó neki ez a helyzet, ami most van. Érdekes, ahogy mondja Amáziás a királynak, hogy azt jövendöli felőled, Ámos, hogy te meg fogsz halni, hogy az Izrael királya fogságba vitetik az ő földjéről. Hát Ámos ilyet nem jövendölt. Azt jövendölte, hogy az országot fogságba viszik, de azt nem jövendölte, hogy fegyver által hal meg Jeroboám, és őt is elvinnék a fogságba. Azt jövendölt, hogy az ország lakosait fogságba viszik, és 722-ben az asszír deportálás be is következett. Milyen érdekes, hogy egy főpap, aki mesteri ravassággal érti a dolgát, aki mond igaz dolgokat is, hát igaz dolog volt az, hogy Ámos arról jövendült, ha nincs megtérés, akkor lesz fogság, de az már nem volt igaz, hogy a király felől azt jövendölte volna, hogy fegyver által hull el, hogy megölnék a királyt. Ahol igazságokat mondanak, de az igazságokba belevegyítik szinte észrevétlenül a hamisságokat és hazugságokat. Nos hát, kedves nézők, ez a legveszedelmesebb ellenség a világban. Mert ezt az embertömegek nehezen veszik észre. Az emberek annyira bólogatnak bizonyos dolgokra, amikor hallják, hogy ezt mondják, azt mondják, akár állami, akár egyházi hatalmaságuk, ez igaz, ez így van, ez milyen szép, nagyon jól hangzik. Észre se veszik már, hogy oda még bele van vegyítve egy-két hazugság, pontosan abból a célból, hogy majd később az jusson érvényre. Egyetlen egy ember típus veszi ezt észre, aki mindig és mindenben az Isten szaván iskoláztatja az elméjét és a gondolkodását. Az Isten beszédei olyan tiszta beszédek, mint az ezüst hétszer megtisztítva, mondja a 11. Zsoltár. Az Isten szava tökéletes, megfényesíti a szemet, és bölcsé teszi az együgyüt is, mondja a 18. Zsoltár. Az Isten, amit mond, ahhoz nem lehet hozzátenni, se elvenni. A Biblia is ezzel a feddéssel, illetve figyelmeztetéssel zárul, hogy ne tegyünk hozzá, ne vegyünk el belőle, mert amit az Isten mond, az színigasság. Akik viszont nem az Isten szava szerint tanulnak meg gondolkodni, akik csak úgy hallják a híreket, és ezt hallják, azt hallják, hát azok beleesnek mindig a tőrbe, a kelepcébe. Amáziás rendkívül ravasz főpap volt. Tudott beszélni a királyi nyelvén. Tudta érdekelté tenni a királyt abban, hogy miért gyűlölje Ámost, a déli országrész prófétáját. És Ámoshoz is tudott beszélni, mert Ámosnál hangot váltott, és aztán kegyetlenül azt mondta a prófétának, hogy menj el, próféta, fuss el Júda földjére, ott tegyed kenyered, és ottan prófétálj. Nem tudom, hogy kihalljuk ebből a szitokszóból, vagy ebből a rágalomból is, amit ki kell hallani, ott egyed kenyeredet. Mint Amáziás azt mondaná, hogy Ámos itt elfogadott volna pénzt a prófétálásáért. Mint hogyha Ámos itt eltartották volna az emberek. De hát most ne élj itt az északi országrészben, menjél vissza a szülőhazádba, ott egyed kenyeredet, ott keresd meg a kenyeredet. Hát ebből egy szó nem volt igaz, és Ámos, amikor felelt, tisztelettudóan, egyszerűen, nyugodtan felelt, teljes békességgel, de ezt nem hagyhatta szótlanul. És itt mondja el a próféta, és ebből tudjuk, ebből a megrázó kis részletből tudjuk azt, amit olyan sokan szeretnének tudni, hogy tulajdonképpen a próféták miből éltek. Ma nagyon anyagias korba értünk, és mindenki arra kíváncsi, hogy a másik miből él, és a másik hogy tudja ezt csinálni, amit csinál. Nos hát Ámos erre megfelel, erre a gúnyra és erre a rágalomra Ámos pontosan megfelel. Olvassuk csak a feleletét. És felelt Ámos és mondta Amáziásnak, nem vagyok próféta, sem prófétának fia, barompásztor vagyok, és vadfügét szedek. De elhívott engem az úr anyáj mellől, és mondta nékem az úr, menj el és prófétálj az én népemnek, az Izraelnek. Ámos kikérte magának azt, hogy ő elfogadott volna pénzt, vagy őt eltartották volna emberek az északi országrészben a prófétai szolgálata során. Erre egyébként számíthatott volna, vagy elfogadhatta volna, de Ámos ezt nem fogadta el. Hogy később is egy gazdag városban Pál apostol nem fogadta el a Tesszalonika belieknek a pénzét, volt neki mestersége, sátorkészítő volt, fönt tudta tartani magát is és a munkatársait is. Ámosnak is ugyanez volt a helyzet. Ámosnak két szakmája is volt, két hivatása vagy foglalkozása is volt, mondhatnám mai nyelven. Egyrészt barompásztor volt, Tékoa beli pásztorok közé való ember volt, állatokkal foglalkozott, innen tanulta a türelmet, a gondoskodást, a munkaszeretetet, a szorgalmat, megtanulta az állatok mellett, hogy hogy kell együtt lépni a nyájjal. Kicsit pontatlan a fordításunk, az eredeti héberben nem így hangzik, hogy vadfügét szedek, hanem a vadfügét metszek, szurkálok. Palesztinában az édes füge mellett rendkívül elterjedt volt a vadfüge, vagy szikomorfa. Ezt a fát pusztán a fájáért is termesztették, mert a fájából nagyon sok épületet tudtak emelni. Óriási fa volt, 15 méter fölé is megnövekedett, és a vadfüge porozta be az édesfügét, és a vadfüge volt a szegényeknek az eledele. Csak volt a vadfügének egy nagy ellenség, egy fügedarázs. És hogyha a fügedarázs rajzása idején nem szurkálják be ezeket a fügéket, arra termett emberek, mint például Ámos is ilyen idény munkát vállalt, egy ilyen nagyon rabszolga munkát vállalt, föl kellett mászni erre a hatalmas szikomorfára, és be kellett szurkálni a fügét, minthogyha ott járt volna már a darás, hogy a darás, ha jön, akkor ne szúrja meg ezt a fügét. A vadfüge fürtökben csüngött alá, és el lehet képzelni, hogy hány ezer, tízezer, százezer fügét kellett megszurkálni egy idényben, ami július-augusztusunknak megfelelő idény volt, hogy aztán a nagy fügeérés idején ne legyen baj. Szóval Ámos az itt nyert pénzével szerezte a kenyerét. Ámos maga tartotta fenn magát. Ámos a páli evangelizáció útján haladt. Aki a saját kezével munkálkodott, fenntartotta magát, és miközben gondolkozott, és Istenhez közel került, ebből az egyszerű állattenyésztő, mezőgazdasági, növénytermesztő munkából hívta előt az Isten, és kérte, hogy menjen, és figyelmeztesse az embereket. Persze a Biblia szerint figyelmeztetni az embereket csak független emberek tudják, akik nincsenek egy intézmény, vagy más megkötözöttségek rabságában, amelyek a történelemben nagyon sokszor az embereket megakadályozták a független, szabad véleményalkotásban. Ámos a barompásztor és vadfüge szurkáló képes volt arra, hogy Isten üzenetét megszólaltassa, és elmondja azt, hogy az Isten mit üzen ennek a népnek, Izraelnek. De itt szeretném majd folytatni a következő adásban, mert erre a könyvre nem egy előadást akartam szentelni, hanem legalább kettőt, hogy Ámosnak a további küldetése hogyan fejeződött be. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra egy hét múlva.